Koppenhágának izgalmas része Krisztiánia. Kellemes napot kívánok, hölgyek, urak! Kis Robert Riárd vagyok, a műsorvezető. Mint említettem, ez egy furcsa kis kísérletnek indult, és szabadon lehet itt könnyű drogokat fogyasztani. Nincsenek külön szabályok, hanem saját önkormányzat hozza meg a belső szabályokat, amelyek meglehetősen toleránsak. És ez a furcsa negyed Koppenhága közepén működik, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ezt megengedték, és még mindig tart ez a kísérlet, és lényegében különösebb fennakadás nincsen. Mondom, gyerekek születnek itt, óvoda van, és úgy élik a helyek az életüket, hogy amikor ott voltam is, olyan koncertek voltak, hogy magam is meglepődtem, hogy délután 3-kor még így koncerteznek, és kicsit már izgalmas hangulatban volt az énekesnő is, és hát ezek ilyen mini koncertek, helyiek is, akik ott laknak, ott élnek, azok is elkoncertezgetnek. De találkoztam olyan úriemberrel, aki elmondta, hogy hát ő egész életében semmi más nem csinált, csak úgy el volt ilyen kis negyedekben, lakott egy kicsit Jamaikában, lakott egy kicsit, azt hiszem, talán Ibizán, és aztán utána most a Krisztiániában, Koppenhágában is lakik egy kicsit, és hát emléktárgyakat árusít, és jól érzi magát, tulajdonképpen ennyi volt az élet. Úgyhogy nagyon érdekes ez a negyed, de hát persze Koppenhága nyugodtabb részét is felfedezhetjük. A legszebb rész talán a Nihan, ahol apró kis színes házacskákat találunk a csatorna mellett, amelyben lehet hajókázni is, és hogyha jó idő van, akkor akár kapucsinót is elfogyaszthatunk. Megnézegethetjük az itteni kis jachtokat. Stroget, így hívják Koppenhága Váci utcáját. Azt mondják, hogy ez a világ leghosszabb sétáló utcája. Hát szerintem ez véleményes, mert én már láttam hosszabbnak tűnő utcákat, de higgyük el a dánoknak. Bár hozzáteszem, azért ők hajlamosak arra, hogy éreztessék, hogy hát mennyi mindenben elsők voltak. Amikor éppen ebben a sétáló utcában vásárolgattam, akkor jött az uralkodó család egyik jeles tagja is ide vásárolgatni, és díszbe öltözött katonák kísérgették. Önmagában ez nagyon izgalmas és szórakoztató volt. A szuvenírboltok kínálata a szokásos, és hát jó drága minden. Visszatérve már erre az elsőségre, ugye mindenki nagyon büszke a dán múltra, tehát a vikingek leszármazottai, ugye a dánok, norvégok, skandinávok, hát az izlandiak hosszú ideig personálunióban is volt ez a manapság már önálló ország, több ország, és más néven a normannok nagyon sokat kalandozgattak, a vikingek, a normannok adtak még királyt is Angliának, sőt elmentek egészen a szicíliai területekig, meg Nápoly környékét is uralták, úgyhogy tényleg nagyon komoly múltjuk volt, ritka jó hadseregük volt, és hát nagyon büszkék erre a helyiek, de arra is, hogy ők fedezték fel Amerikát, mert hogy a vikingek korábban jártak ott, mint Kolumbusz. Egyébként ez sok történész szerint így igaz. És a legrégebben használt zászló, például a dán királyi zászló, ezt is megtudhatjuk az egyik múzeumban, meg az uralkodó családra is rendkívül büszkék, mert hogy szerintük ugye a legrégebbi uralkodó család a dán uralkodó család. És hogy a legeknek helyet is adjanak a dánok, létrehoztak egy Guinness Rekord múzeumot is, és persze a dán rekordok is itt mind-mind helyet kaptak. A dán királynőnek a viaszobra is látható, meg a koronahercegnek, meg a rokonságnak, és hát nagyon büszkék erre. Egyébként sok helyen van ilyen Guinness múzeum, de a dán az különösen érdekes. Dániában magas az adó, és be is fizetik. 41 ezer koronáig évente adómentes a jövedelem, ez kb. 2 millió forintnak megfelelő összeg. Egyébként nagyjából 60% az adómérték, ami jó magas, és úgy működik a rendszer, hogy eleve az adóhatóság feltételezi, hogy mindenki a legmagasabb sávban adózik, és hogyha valaki mégsem, mert valami oknál fogva adókedvezményt tud igénybe venni, akkor ezt neki kell igazolnia. Mivel hogy a levonás komoly, tehát nagy adóbevételek vannak, emiatt aztán bőségesen futja szociális kiadásokra. Dánia lakossága nem nagyon fogy, egyrészt sok a bevándorló, másrészt a születési arány is viszonylag jó. Nagyon érdekes, hogy rengeteg az iker, ugyanis az a szokás, hogyha gyorsan nem jön össze a gyerek, akkor következik a beültetés, tehát nem várnak, meg próbálkoznak, meg kísérleteznek, és hát nagyon sok ikerpárral találkozunk az utcán, sokan így születnek. Érdekes egyébként az, hogy ha találkozunk szőke egyenes hajúakkal, akkor láthatjuk, hogy hát ők még azért ilyen viking vérvonalat képviselik, és hát érdekes az is, hogy azért az utcákat járva hát már nem ezt a képet látjuk, de hát ugye megváltozott már a világ, A nevezetességek közé tartozik a dán királyi család téli rezidenciája, az Amalienborg palota. Kör alakban építették fel itt a palota épületeit, és hát minden pontra raktak valami kis emelvényt, épületet, és a kis utcák sugár irányban kifelé tartanak innen. Van egy szép szökőkút is. Ha pedig lesétálunk a kikötői részig, akkor lefotózhatjuk az operaházat, ami esténként nagyon szép. A dánok azt mondják, hogy a világ egyik legmodernebb operaháza. Kívülről nem néz ki olyan jól, mint a Sydney Operaház, belülről viszont szerintem jobb. A kis hableány szobrát a kikötőben találjuk, hogyha meglátogatjuk a palotát, akkor utána van egy hatalmas nagy park, és itt vagy biciklivel átmegyünk, vagy gyalog átsétálunk, ami nagyjából 20 perc, és a séta végén a hosszú kikötő szélénél egy sziklán áll a kis hableány szobra. Tipikusan ez is olyan közepes szobrocska, amiből hatalmas nevezetességet csináltak. Mindenki megnézi, mindenki megpróbál belemászni egy kicsit a vízbe, ami persze dermesztően hideg. Láttam olyat, hogy egy szerencsétlen kisgyereket az apukája belehajtott a vízbe, és aztán lecsúszott a gyerek a szikláról, ordított, mint a sakál, de hát az apja mindenképpen olyan képet akart készíteni, hogy ott van a kis hableány alatt a gyerek. Tehát ehhez ugye föl kellett mászni a sziklára, meg bele kellett menni a vízbe, mert mint említettem, egy mesterséges sziklán van, nem pont a parton, hanem egy kicsit odébb. Tehát a fotóért meg kell küzdeni. Volt olyan időszak, amikor Japán kibérelte a szobrot, nem keveset fizetve ezért, és Tokióban volt a kis hableány egy kiállításon. De aztán visszatért. A nevezetességek közé tartozik még Kopenhágában a Rosenborg kastély, ami szerintem sokkal szebb, mint a téli rezidencia, az Amalienborg palota. A korona ékszereket lehet itt megtekinteni, drága a belépő, de érdemes bemenni. Itt van a trónterem is, a királyi lakosztályok, gyönyörű bútorok és kincses kamra is van. Negyedik keresztély koronája különösen szép, egy színarany remek mű. Hogyha a fotójegyet vesz valaki, akkor le is lehet fotózni. Ne akkora gyűjteményt képzeljenek el, mint ami az Ermitásban van, vagy Moszkvában a Kreml kincsestára, de amit kiállítottak, az tényleg mestermű. És itt a palota előtt pedig nyáron rengeteg helyi fiatallal találkozhatunk, mert kiülnek piknikezni, hogyha jó idő van, suli után, amikor éppen suli van, hogyha nincsen, akkor meg nyáron kiterítik a pokrozot, és hát hasonló a hangulat, mint New Yorkban, a Central Parkban. Gyakran láthatunk fürdőruhás helyeket is, amit napozgatnak valamelyik parkban, úgyhogy ez is érdekes, hogy hát itt minden további nélkül belefér. De hozzáteszem, kevés olyan hely van a világon, mint Budapest, ahol rengeteg a fürdő, rengeteg a strand, úgyhogy Kopenhágában inkább a parkokat használják, hogy napozzanak a helybeliek, hogyha éppen nincs kedvük leugrani a tengerpartra. A csatorna meg a kikötő vize is rendkívül tiszta egyébként, úgyhogy azokban is lehet fürdeni, hogyha valaki bírja a hideget. Dánia nevezetessége turisztikai szempontból még a Tivoli, a világ első vidámparkja. Mondom, hogy a dánok nagyon sok mindenben elsők, vagy legalábbis ezt írják a prospektusokban, és szerintük a Tivoli volt a világ első vidámparkja. Remek hullámvasutak vannak itt, és fizetni kell a belépésért, és bizonyos eszközök használatáért is. A város szívében található a Tivoli is, a turisták is imádják, meg a helybeliek is. És hát nem messze innen pedig a dán parlament épületét is megcsodálhatjuk, ez a Christiansborg palota. Hölgyek, urak, a hírek után innen folytatjuk, maradjanak velem!